a Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk. Mi itt vagyunk? A hallgatók is itt vannak vajon, vagy csak itt magunkkal beszélgetünk?
Van, aki itt van. Kérlek szépen azt mondja nekünk az egyik törzshallgató. Ja, meg is kérdezte ugye a kartárs úr, hogy D-kartárs, hogy van Vamageddon mikor ér véget? 24-én reggel már nem számít. Tehát még a mai napot kell kibírni.
Tényleg?
Igen. 24-e már nem számít.
De ez nem volt rajta a szabálylistán.
De biztos, hogy rajta van.
A maci hátán. Amit szabálylistaként...
Szerintem rajta van, jaj, mert az igen. A netről származik, és én úgy emlékszem, hogy ott deklarálták, hogy elsőjén kezdődik, és 24-én ér véget, tehát aznap már nem számít, úgyhogy... És azt mondja nekünk, kedves törzsagattunk, a tervek szerint idén utoljára jelentkezem, hogy jó reggelt, kartársak, ideális forgalmi és romantikus útviszonyok között, kegyelmi 21 perc jelenleg Zugló Hermina mezőgödről, békés boldog karácsonyt kívánunk nektek, és a többi hallgató kartársnak. Köszönjük az egész évi kitűnő adásfolyamot, a sok hasznos információt, remek zenéket, 2025-ben folyt köv, kis cica, valamint M és D kartárs. Az egész köszönjük. Család az autóban. Köszönjük szépen nektek is. Nagyon boldog és békéset szeretnénk kívánni.
Hát figyelj, mert többször is úgy éreztem, hogy túltoljuk ezt a Vemageddon dolgot, hogy na jó, álljunk már le, de az a helyzet, hogy a kiesési sztorik egyre viccesebbek lettek.
Meg sokan most kezdték csak megismerni.
És egyre jobbakat röhögök rajta. Jó, persze, oké. Okay. Nyilván az is szerepet játszik nálam, hogy én még állok.
Ja.
Tehát én még nem estem el, pedig ma... De és most így először elkezdett, nyilván amikor az ember utolsó...
Elkezdett érdekelni.
Hát figyelj, amikor az ember az utolsó... Olvassa ezt a rengeteg vicces sztorit, hogy a legváratlanabb pillanatokban éppen ki... Egy-kettőt majd beolvasunk. Meg egyébként a Facebook, miután Mackó kolléga kirakta az ő elesésének történetét a Facebookra, utána még rengeteg bejött. Tehát ha valaki ezeken akar jót mosolyogni, akkor azt a Millás reggeli
Facebookra, így van.
De a lényeg az, hogy most már elkezdtem először gondolkodni azon, hogy úristen, van még egy csomagátvételem, meg van még egy rövid kötelező plázás beugrásom.
Az csak is kizárólag védőfelszerelés.
Igen, jó.
Az okay. Különben most nagyon durva, tehát az aknamező.
Szinte biztos, hogy az ember, amikor először foglalkozni is akar vele, ha már ideig eljutott, akkor fogja megszívni, úgyhogy most már az én figyelmet is fölkeltett, eddig csak szórakoztam rajta, úgyhogy
ez egyébként a Millás reggeli, és 23-a van, december 23-a hétfő, a szerencsések még dolgozhatnak, és elmondhatják büszkén döngetve mellüket, hogy termelik a GDP-t még így a hajrában és a véghajrában, ahogy tesszük mi is. 6 óra 34 perc van, a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és a Millás reggelit benne Ács Gábor.
És Kántor Endre. Bruno hallgató leterroristázta néhány jó nagy smiley-val a saját barátnőjét.
Igen, igaza van.
Igen, aki a karácsonyfa díszítés.
Egy erőszakszervezet, ezt igen, szeretném hozzátenni.
Aki a karácsonyfa díszítés háttérzenéjeként buktatta el a kihíváson.
Ja, Istenem. Igen, ezek a legaranyosabbak, amikor megmutatnak. De egyébként a Netflix az egy nagyon szemét tömegmészárlást hajtott végre. Jaj, de jó, hogy itt szóba került. Van az az elveszett podgyász, hogy milyen film, most nem tudom, mi a magyar címe, de valami ilyesmi a Netflixen. Aha, most dobta fel újnak. Na ne, azt nehogy megnézd. Abba benne van. Arra, rögtön az elején.
De figyelj, arra külön fölhívta a figyelmet egy hallgató már korábban, hogy ott van-e, hogy az bukta, ha valaki belenéz. Igen. De ez ér fölhívni a figyelmet arra, ne? Hogy...
Hát persze, hogy ér.
Aha, tehát értesteni lehet a veszélyre.
Figyelj, jó. Ez nagyon nincs ilyen szinten kidolgozva, 4 szabály van kb., és lényegében az a fő szabály, hogy ha felismered, tehát abban a pillanatban esel el, amikor olyan nincs, hogy mondjuk hallod valahol véletlenül elmész mellette, és nem ismered fel, nem is vetted észre, tehát telefonálsz közben például, nem regisztráltad, hogy ott szólt, akkor az persze nem ér.
Tegnap este a nejem rám lőtt zeneileg. Szerencsére vaktöltény volt. Feldolgozás. Vagyis élek. Na jó, igen. Hát igen, ez a szerencsésebb kimenete.
Nehogy elmaradjon a Viktóriák köszöntése, hiszen azok a szerencsétlenek, akik mostanában ünneplik a névnapjukat, úgy értem ez alatt a Viktóriákat, meg a holnap ünneplőket, ugye például az Évákat, általában el szokott maradni 24-én, ha nem figyelnek oda baráti körben biztosan. A család az már kiélezetten figyeli azt, hogy nehogy véletlenül az ünnepek alatt névnapjukat ünneplők kimaradjanak, ezt szerintem mindenki tudja. Tehát én erre kimondott figyelmet fordítok. Kedves Viktóriák, boldog névnapot kívánunk nektek!
Mi lesz azokkal, akik 24-én, 25-én és 26-án születtek, vagy ünneplik?
Az kőkemény.
De őket soha nem köszöntjük föl. Ugyanúgy, ahogy a január 1-én, a május 1-én.
Hát, ebben igazad van.
És augusztus 20-án.
Akkor az lesz, hogy ezt a műsort nekik dedikáljuk.
Hát ezt már nem, mert föl kellett volna belőlük készülni, nem?
De majd egyszer... Hát én nem kell annyira fölkészülni, hát én tudom ezeket.
Ja,
a Viktória, hát holnap Ádám Éva van, ezt természetesen mindenképpen meg fogjuk köszönteni. A születésnaposokat nem tudom. Az Eugénia, hát... Ők 25-én születtek, szerintem ezt így annak idén az MTA-ban is tudták, hogy jó lenne oda beturkálni egy Eugéniát, mert az nincsenek olyan sokan, és akkor legfeljebb nem lesz közfelháborodás. 26-a az István, azt is tudom, mert a családban van érintett, és 27-e pedig János, ami szintén, tehát nálunk mindkét nagypapa az, úgyhogy azt mindig meg szoktuk ünnepelni.
Tényleg? Mindkét
igen,
nagypapa
igen,
János.
Igen, úgyhogy...
Tök jó.
Úgyhogy ezek vannak.
De, nem, de egyik ág sem vitte tovább, ugye? Ott megállt a nagypapa szinten a János. Név.
Ja, én még ugye? Volt egy kis harc bennem, hogy legyen viccből, de aztán leszavaztak.
Azt hittem, hogy te lettél majdnem János.
Nem. Így. Én azt gondolom, hogy a nagyapáknak, az unokáknak kéne örökölni mindig.
Tehát minden az olyan vicces, második generációnként?
Igen, nem, és akkor az tök jó pofa, mert akkor nem kell ezt a harmadik, meg negyedik, meg junior, meg ilyesmi, hanem ugye mivel a második generáció, akkor maximum egyszer kell azt mondani. Na jó, hoztam egy dalt neked, és
mert kértem.
Egyrészt kérted, beszéltünk róla.
Szóba került egyszer, és hogy el is érzékenyültem, mikor megláttam.
Látod?
Hogy mi...
Igen.
Látod? Igen,
mert... Azért hoztam el, mert pont a minap, és azért is került szóba, mert pont a minap volt egy összefoglaló a Vanity Fairben, vagy a Timesban. Most így hirtelen nem tudom, de az biztos, hogy elkezdték átvenni utána. Arról, hogy nagyon érdekes a dalnak a története.
Bizony.
És az utó élete is, egy csomó szempontból. Egyrészt azért, mert a két főszereplő, mondjuk így, a két énekes már nem él. Viszonylag tragikus sorsú.
Ezért kezdték elővenni?
Nem tudom, hogy miért. Valamilyen apropóból valaki elővette, és írt róla egy nagy cikket.
Aha.
Magyarországon egy időben, amikor debütált a dal, 90-es évek, kicsi, egy enyhalaggal 90-es években nagyon sokat játszották, de szerintem az MTV hatására. De aztán utána eltűnt valahogy.
Érdekes, én sose hallottam.
Az MTV-n rengeteget ment.
Nem, ott igen, de hogy Magyarországon, vagy Magyar Rádióban, vagy egyáltalán a környezetben, én kimondottan csak az MTV-ről ismertem, és külföldön sokat hallottam, igen. És... Angliában olyan klasszikusok között van, mint...
Abszolút. Angliában nagy klasszikusok között van, top 5-ben biztos, hogy benne van.
És hozzánk meg... Én úgy emlékeztem, vagy éreztem, hogy egyáltalán nem jött át hozzánk, és nekem mégis ez volt az egyik kedvenc.
Na, akkor viszont a kicsit a hátteréről, ugye, nyilván nem árulunk zsákban macskát, a Fairy Tale of New York című kiváló Pogues felvételről van szó. Itt azt még lehetne reszelgetni rengeteget, hogy a Pogues nevének a jelentése mit jelent, a Pogues Mahoney, ugye az a saját nyelvükön az, hogy csókold meg a seggem, és innen jön a zenekar neve, úgyhogy önmagában ez egy érdekes felütés. Maga a dal egyáltalán nem karácsonyi hangulatú, illetve a hangulata az lett mégiscsak, de hogy az emberi esendőségről szól, alkoholizmus van benne, és amit akarsz még minden, szerencsétlenség, stb. Ráadásul ugye Londonban, meg londoni pubokban íródott, semmi köze ebből a szempontból New Yorkhoz, tehát nem ott írták, nem ott történt a felvétel, és hát éppen ezért egy ilyen elképzelt, mondjuk az ír diaszpóra által sztorikból elképzelt New Yorki világot mutat be, vagy Amerikát mutat be, tehát inkább egy ilyen vágyálom ez az egész, a mese és a vágyálom. És ráadásul ugye Shane McGowan ugye eléggé kemény utolsó éveket élt meg, mindenféle betegségek, meg szenvedés, még úgy koncertezett is, meg énekelt, de ugye ő azért úgy...
Hát azért ő tönkre itta magát.
Tönkre itta magát, igen. Tudta. Jó, nyilván, meg hát más is volt ott, igen. Szóval, hogy én úgy emlékszem, hogy a 80-as évek végén akkor az Elvis Costello volt a producere a Pogues-nak, és már ott is egy csomó vita volt, hogy mennyi drog, meg minden kell ahhoz, hogy egy lemez összejöjjön. Nem csak a Shane McGowan fogyasztott szerintem, hanem mindenki. Na mindegy, szóval a másik, akit behoztak énekesnőnek.
Igen. Ez végül egy duó.
Igen, így van. A Kirsty MacColl. Na, ő neki aztán tényleg tragikus a története. Az történt hogy a családjával Mexikóban, azt hiszem, voltak, és ott nyaraltak, és elmentek egy ilyen snorkling vagy búvár ilyen túrára.
Igen.
És egy olyan területen mentek, egy ilyen környezetvédelmi területen, ahova nem engednek be motorcsónakokat, nem lehetett motorcsónakázni. Viszont hallott valamit, hogy ilyen hangot, följött a vízből, és látta, hogy egy ilyen szuper motorcsónak ezerrel közeledik feléjük, és annyi ideje volt, hogy a mellette lévő fiát így elhúzta, eltolta az útból, akit szintén elütött a motorcsónak, viszont őt frontálisan teljesen, tehát ő azonnal meghalt.
Igen.
Na most ezek után kiderült, hogy egy ilyen multimilliárdos fazonnak a gyereke vezette állítólag azt a csónakot, aki enyhe alkoholizált állapotban volt, de aztán utána ezt eltusolták a mexikói hatóságok, hogy ott az egyik pacákra ráfogták, akik ott lefizettek valami alkalmazottra, aki ott velük volt, és ebből is eltusolták az egészet, amiből indítottak a Kirsty MacColl-nak az anyukája indított egy ilyen mozgalmat, hogy igazságot Kirsty MacColl-nak, és hogy derítsék ki, hogy ez valójában hogy történt, és hogy vonják felelősségre. De valami, mit tudom, ilyen 2000 pár száz dollár kártérítést kapott a család, tehát ilyen brutális az egész sztori. Minden esetre ez azóta is elhalt az a mozgalom, egy jó pár évig ment, gyűjtöttek is pénzt, meg sok mindent történt, de valójában az igazság igazából soha nem derült ki, vagy illetve kiderült, de nem lett hivatalosan tisztázva. Úgyhogy egy ilyen keserédes történet.
Igen, és azért Kirsty MacColl halála után volt egy időszak, amikor ismét nyilván többet játszották, és is népszerűbb lett a dal,
abszolút.
És utána kicsit megint és most nem tudom, egy-két éve, mikor halt meg a Shane McGowan, és akkor utána nyilván
megint. Shane McGowan, ez tavaly, nem?
Tavaly?
Szerintem tavaly, mert játszottunk is neki. Igen, tavaly halt meg 23-ban. Igen, akkor már alig húzta, igen. Úgyhogy szívbe markoló az egész történet, de hogyha utána néztek, hogy mit énekelnek ebben a dalban, és miről szól maga a dal, az sem egy ilyen klasszikus, inkább egy ilyen bemutatom a két ujjamat, ugye angolosan a karácsonynak típusú nóta volt, és mégis pont az ellenkezője lett belőle.
Igen.
Egy olyan karácsonyi nóta, ami szerintem sok mindenkinek így ilyen, amitől elérzékenyülnek sokan. Úgyhogy jöjjön akkor ez.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na, nézzük, mit írnak a kedves hallgatók. Lehet, hogy nem is a lapokat kell most nézni, hanem azt, hogy a hallgatók mit írnak. Egyébként is szerettük volna...
Föl akar bosszantani egy hallgató, de átugrunk.
Úgy is sikerülni fog.
Ja, jó. Hosszas, de...
Vicceltem.
Lehet rólkodni, meg lehet bármit írni, csak mondjuk legalább a valóság talaján álljon, mondjuk a tényrésze. Tehát a hosszas zenetörténeti magyarázatok senki által nem hallott zeneszámokról, ugyanott gazdasági hírek, senki által nem hallott, nyilván a világ egyik legnépszerűbb karácsonyi dala, de hát lehet senki által nem hallott.
Nem, hát egyébként nyilván, én örülök neki, mindenki kiállíthat magáról nyugodtan szegénységi bizonyítványt írásban, én támogatom ezt, nem probléma.
Azt mondja, hogy ha 24-én bukok, akkor hogyan közöljen veletek, kérdezi a kedves hallgató.
De 24-én nem bukhatsz már.
Jaj, az kiderült, hogy akkor már nem. Jó, akkor a mostantól. De azt nyilván nem kell közölni, azt majd még esetleg utólag el lehet mondani. Egy újabb köszönet az adásokért. Pécsről írt nekünk egy kedves hallgató.
De jó, köszönjük szépen.
Pécsiek lehet, hogy kapnak egy jó nagy havat, a miénk az elolvad, de most a legújabb...
De milyen szép nagy pelyhekben hullott, voltak, ugye?
Igen. Ha nem úton kellett volna, hogy legyek, akkor még jobban élveztem volna, de tényleg gyönyörű volt. És hát, itt még nem dőlt el, hogy marad-e belőle valami. A Saras Tócsákban ugrálni podcastban Tóth Edu beénekli, hogy Last Christmas, és nem többet, csak ennyit, ezzel esni ki. Szerintem
feldolgozásnak nem ér. Csak az eredeti.
Az nem kiesés. Gézó életképét még elmondom.
Jöhet.
Karácsonykor egyedül leszek, tegyük hozzá, hogy nincs nagy különbség az év többi napjaihoz képest. Így ez azért nem annyira frusztráló. De! Ez a vidáj. Boldog karácsonyt kívánunk.
Én azt sajnálom
Gézónak is, és nagyon persze.
Próbálunk segíteni
és abban,
benne,
hogy ne így legyen.
Igen.
És majd akkor várjuk az erről szóló pozitív információkat is.
Annyit tudunk tenni, hogy lesz természetesen 30-án, nem természetesen, hanem lesz 30-án és 31-én is műsorunk, úgyhogy addig pedig és veletek vagyunk a lélekben.
És veletek, igen, többes számban, gondolunk mindenkire, aki egyedül lesz karácsonykor, pedig nem szeretne egyedül lenni, mert nyilván vannak önök, akik ezt tudatosan választják, és nekik ez jó, de nyilván ők vannak sokkal kevesebben, úgyhogy mindenkivel. Ott vagyunk mi, ha ez bármit segít.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
Tehát nem volt valami mozgalmas napja a budapesti értéktőzsdének, szerintem ezt lehetett már látni nyitáskor is, hogy ilyen gyengusz a forgalom, meg az érdeklődés, és hát azt lehet látni, hogy 0,1%-os pluszban fejezte be a napot. A Bux Index... A MOL hízott 0,5%-kal, a Magyar Telekom 0,2%-del, az OTP-ben egy nagy nulla volt, a Richter pedig 0,4%-os visszaesést könyvelt el. A nagy nullát azt úgy érte el százalékos arányban az OTP, hogy több mint 12 milliárdos forgalma viszont volt. Ellenben a MOL, ami ugye, mint mondtam, az egy jól teljesítő papírnak volt tekinthető a pénteki kereskedésben 6 milliárd fölötti forgalmat könyvelte, ami szintén elég jó. A Richter 2,5 milliárdos, a Magyar Telekom több mint 1 milliárdos forgalomban cserélt gazdát. A negatív oldalon kisebb papírok közül az Állami Nyomda, az Akkó, a Cikpanónia 1,2, 1,4, valamint 2,5%-kal, úgyhogy nagyjából azt lehet elmondani. Viszont a forinttal kapcsolatban ott sokkal nagyobb aggályok vannak, mert hogy volatilis minden szempontból az, ami történik a forinttal, és azt olvastam az egyik elemzésben, hogy az év utolsó teljes hetére sem sincsen izgalom nélküli kereskedés, mert itt aztán minden lesz. Van geopolitikai esemény, meg amit akartak, tehát lényegében a forintra továbbra is oda kell figyelni. Most nem is tudom, hogy hol van jelen pillanatban az árfolyam,
4.13-on láttam.
Aha, kicsit, mindjárt meg is nézem. Minden esetre nem túlságosan pozitív a kép.
Tehát ez még a hétvégén ilyen nulla kereskedés, csak az a hébe-hóba, ha valaki nagyon akar kötni típusú. Azt mondja, hogy Amerikában pénteken természetesen egy
hát 4.13.9, úgyhogy már majdnem 4.14.
Hát az, igen. Ugye, széles, ilyenkor még széles, ugye
igen, a, igen.
Egy-két kötés ide vagy oda, nagyjából olyan 8 óra után alakul ki, hogy merre is indul, ilyenkor még nagyon lájtos a piac. Amerikában jó nap volt, tág spektrumú emelkedés pénteken, csak érdemes az előző két napot is hozzátenni, hogy mi volt mihez képest. Mikor szerdán ütötték be, amikor a Fed elnöke beszélt arról, illetve értelmezték úgy a szavait, hogy kevesebb lehet a kamatcsökkentés jövőre, tehát egy ilyen üzenet ütötte be a piacokat. A csütörtök arról szólt, hogy innen megpróbált visszapattani, de napon belül estek az árak és lementek nulláig. Ehhez képest megszólalt egy másik Fed illetékes, akinek a szavaira jobban figyelnek azért, mert a monetáris tanács, vagy nem, ott hogy hívják, nyílt piaci bizottság.
Igen, nyílt piaci bizottság.
Nyílt bizottságban trotálódnak a tagok, hogy kik szavaznak a kamatokról, és az a csávó ez szavazhat. Ja, 2025-ös voter, és ha voter Fedes szólal meg, akkor a piac rögtön jobban odafigyel, és ő azt mondta, hogy lehet, hogy jobban fognak csökkenni azok a kamatok, kicsit szembe menve ezzel a főnök álláspontjával. Ez megnyugtatta a tisztelt befektetőket, és ismét elkezdték a részvényeket vásárolni, nem is egyet, nem is kettőt, hanem a többséget, úgyhogy nagyon jó hangulat volt. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a Dow Jones Indexből nem is nagyjából, mert abból egészen konkrétan tudjuk, van benne 30 darab papír, abból 23-nak vagy 24-nek fölfelé ment az árfolyama, és mindegyik index 1% körüli emelkedést ért el. Most már nem ütötték vissza őket, úgyhogy egy nagyon kellemes hangulatban mentek el a karácsony előtti hétvégére a befektetők, úgyhogy ez a visszaemelkedés azért kisebb, mint ami amekkora maflást kapott a piac szerdán, de azért egy elég egyértelmű emelkedés volt. Az összes szektor emelkedett, erre is mondtam, hogy tág spektrumú, az S&P 500-as indexben van 11 nagy szektor, és mindegyik fölfelé tartott.
Igen, és ahogy mondtam, érdemes volt a Rigettire figyelni, még mindig volumen tekintetében, ugye kereskedett részvény darabszám tekintetében a harmadik a sorban az amerikai kereskedésben, és most 25%-os plusz még benne, úgyhogy folyamatosan húzza be. Az Nvidia egyébként szépen előre kapott, az első volt a sorban, és 3%-os emelkedést tudott maga mögött, a Palantir 8,5%-os plusszal, a Rigetti, mint mondtam, a harmadik, a Lucid Group is ott van 15%-kal. A Teslát akartam mondani még, mert ugye Elon Muskról egyre riasztóbb hírek jönnek, és szerintem ezt majd érdemes hosszabban átbeszélni. Hát mi, hogy támogatja az AFD-t Németországban? Meg a Nigel Farage-gel most leültek tárgyalni, hogy majd hozzávág egy 100 milliót.
Tudtuk, úgyhogy, hogy megzakkant, mi ebben az újdonság?
Hát az, hogy most már nagyon úgy tűnik, hogy politikai befolyás is. Hát,
nem volt elég.
Amerikán kívül is kiterjeszt olyan szinten, hát, hogy a pénz mellé, a suska mellé, ami eddig is volt, az megszokott dolog, hogy valaki beáll a sorba egy nagy adag suskával, de hogy mellette van egy nagy adag közösségi média támogatás, azért az nem mindegy. Úgyhogy Németországban is elég érdekesen néznek most Elon Muskra, ahogy ezt teszik egyébként az Egyesült Királyságban is, miután Nigel Farage-al leült. Úgyhogy,
most vannak meglepődve. Aha, akkor hát, kicsit lassan vették
nézd,
észre.
Azért, igen. Oké, a SoundHound, mint mondjuk, mint mondtam, szintén egy érdekes papír, 15% fölötti plusszal, tehát a Tesla egyébként visszaesett 3,5%-ot, gyakorlatilag egyedüli ebben, úgyhogy ott volt egy negatív korrekció.
Nike például ott rossz eredmény jött ki, tehát nyilván voltak azért lefelé
tartó megnézed a sort, akkor alig van rossz eredmény, a legtöbb papír az nagyon-nagyon szépen teljesített pénteken.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Én úgy tudom, hogy a Czoller Andika már a töltött káposztát készíti otthon, és úgy csinálja a híreket, miközben tölti a káposztát, úgyhogy személyesen nem tudjuk megdicsérni őt, úgy megdicsérjük így az éteren keresztül, hogy jaj, szia Andika, de csinos vagy ma, milyen szép ez a csúnya karácsonyi pulcsi, és a többi, és a többi. Na, ő jön a hírekkel, utána jövünk vissza mi.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. de már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, Dr. Higgadság, Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk! Ez továbbra is a Millás reggeli karácsony előtti utolsó adása, mert hogy 23-a van. Ezen a héten nem leszünk többet, de ma még itt vagyunk Kántor Endrével.
És Ács Gáborral.
Van egy ismerősöm, aki 24-én decemberben született, és ráadásul Tamás, amit a családja december 29-én ünnepel. Ne, ha nem tudnának le mindent egy nap alatt, ez az igaz szívás, írja kedves. Igen, igen, ilyen van. Aztán kicsit késve fölébredt Le Papa is, úgy látom, igen. Morgan Snow kartársak, hónedves, olvadó, setét, vacák körülmények mellett nem túl sok dobozzal. Békés ünnepeket kívánok, kartársak. Ó, hát egy löpapátlan mondat is idefért azért a végére.
Lehet, hogy túlfáradt még ahhoz, hogy cirkalmasan megfogalmazza.
Jól láttam ezt, tényleg békés ünnepeket kívánok, kartársak. Tényleg.
Elérzékenyünk.
Tényleg. A Fed hibás, a forint árfolyama okán lehetett megtudni, gondolom, ti is olvastátok. Hát, hogy is mondjam, önellentmondásokban nem volt hiány abban az eszmefuttatásban sem, amire a
ez nem önellentmondás, Gábor.
Célos, szerintem.
Az nem önellentmondás, hanem kognitív diszonancia, de az nem, tehát a kommunikációnak szerves része régóta. Tehát, hogy tehát úgy van, tehát van a gonosz, de közben kérjük a pénzt, de közben gonosz, de mit, és a többi. Tehát ugye, meg van a békepártiak vagyunk, de háborús helyzet. Tehát, ne, tehát folyamatos diszonáns kommunikáció van, ez van.
Nem mindegy, hát, sokaknak ez nem számít,
ez
akkor
így
miért
van. Ez pontosan, így pontosan. Menjen,
hát igen. Az a furcsa, hogy amikor kiderül, hogy esetleg még sokabbaknak, nyilván van ilyen, tudom, meg ez nem megy át, de még sincsen igazából semmilyen változás.
Nincs. Hát ez ilyen.
Még lehet, ki tudja.
Legyünk optimisták, és legyen szép ez a karácsonyi ünnepi műsor, amit csinálunk, ne folyjunk bele egy ilyen.
A dollárnál az volt egyébként az érdekes, hogy így elmondta a miniszterelnök, hogy őt fölhomályosította a gazdasági tóton faktum, atya úristen miniszter, hogy az nem jó a forintnak, hogyha a dollár erősödik. Utána elmondta, hogy elképesztően kiváló, leírhatatlanul fantasztikus, gyönyörűséges év vár a magyar gazdaságra.
Igen.
A forinthoz semmi köze, mert azt a jegybank intézi.
Így van.
Most vonatkoztassunk el ennek a igazságtartalmától, de hogy aztán jött az, hogy mennyire elképesztő siker lesz, amit az amerikaiak elérnek, és a Trump után minden így megváltozik, van. És a dollár erősödésére utalt, és akkor itt ért véget tehát akkor most ez a forintnak a korábbiak alapján rossz lenne, de aztán valahogy mégsem lesz infláció, meg mégsem
azért
jó.
Nem, de nem érted, mert a Trump elnök úr...
De nem kell érteni.
Trump elnök úr már régenben is kritizálta a Fedet, azt is rendbe fogja tenni, eleve tudjuk ugye, hogy a Fed a hárombetűs ügynökségek egyike,
na,
akik a Deep State-et vezetik,
figyelj,
ez akkor nagyon fontos, FBI, CIA, Fed, és csak mondom...
Azt tehát, szeretném tőled megkérdezni, van-e értelme ezek szerint bármiféle logikát keresni benne, vagy engedjük el, mert teljesen mindegy, mert úgyis össze-vissza a
figyelj, hogyha én elmondom, hogy szerintem milyen logikát kell keresni benne, akkor több minden fog történni. Először is...
Akkor nem mondd el.
Ki fognak kiáltani a legnagyobb demagógnak, és ezt nem szeretném, hát, mert titokban az vagyok, de...
De tényleg az vagy, mi ez a probléma?
Nincs semmi coming out-olok akkor.
Nem kell ki kiáltani téged.
Ne, tehát, figyelj, tök egyszerű a sztori. Az a lényeg.
Jó, mindegy.
Ne
mindegy.
A kezemet nézzék. Ennyi. Tehát Mehetünk tovább?
Jó.
Budapesti hírekben még varázsolhatunk.
Várj, azért leszűröm azért még a konzekvenciát. Tehát, hogy ha erősödik a forint, akkor az, akkor ügyesek vagyunk, akkor az a... Nem, az nem jó, mert akkor viszont a jegybank...
Most megpróbálod ezt megfejteni?
Nem, meg sem próbálom megfejteni. Jó.
Ne, okay. Bele fogsz őrülni.
De hogyha, a lényeg az, hogy ha megszívjuk, akkor nem a Trump miatt van, hanem a Fed miatt. Ugye idáig azért megegyezhetünk.
Nyilvánvaló.
Jó, oké. Okay.
Akkor és még rengeteg körülmény miatt, de hogyha nem működik semmi, akkor szerintem háború. Tehát, hogy...
Világos.
Ez a lényeg.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na csak gyorsan megfutjuk az évvégi közlekedési rendet. Képzeld el, egyre jobbak a BKK-s közlemények. Így kezdődik például az erről szóló, hogy a Budapesti Közlekedési Központ az évvégi ünnepek idején is folyamatosan biztosítja a közösségi közlekedési szolgáltatást. Hát volt valaki, aki azt hitte, hogy szaggatottan? Vagy hogy sehogy?
Hát igen, hogy módosulnak a járatok az ünnepek idején.
Jó, hát de nyilván biztosítja a szolgáltatást, ez a dolga, hogy biztosítsa a
szolgáltatást. Na jó, de nem, de módosulnak?
Persze módosulnak, de hát az ember emlékevet óta úgy van, hogy 24-én korai zárás van, és onnantól délutántól éjszakai járatok járnak az éjszakai menetrendek, sűrített menetrendek alapján, 31-én pedig egy csomó nappal a járat éjszaka is közlekedik. Ami nekem föltűnt, lehet, hogy ez nem idei újdonság, hanem korábban volt, hogy a 24-eiben annyi változás van, hogy van egy ilyen köztes időszak. Emlékeim szerint sokáig úgy volt, hogy a metró is leállt olyan délután 4 körül, a metróhoz kapcsolódva elmentek az utolsó nappali járatok, és utána az éjszakai hálózat üzemelt, csak az átlagos éjszakai sűrűségnél gyakrabban indultak a járatok. Most van egy átmeneti zóna, egy 16 és 18 óra közötti időszak, amikor a nappali járatok már leállnak, de a metrók még mennek, tehát a metró nem 4-kor áll le, hanem 6-kor, és a metrókhoz még az éjszakaiaknak az útvonalát és a menetrendjét hozzáigazítják. Tehát a metró 2 órával tovább jár, egészen 6-ig, már ritkábban. Tehát metró plusz éjszakai járatok van ebben az átmeneti időszakban 4 és 6 között, és utána jönnek az éjszakaiak, tehát ez a 24-i közlekedési rend, ami pedig a szilvesztert illeti, tehát ugyanazon, ami szokott lenni, tehát el lehet olvasni a BKK oldalán, hogy melyik nappali járatok közlekednek egész éjjel szilveszterkor. Hát a 24-éről még annyit, hogy a leállásig, tehát a délutáni leállásig szombati menetrend van, akkor itt van a december 27 és 28, az áthelyezett munkanap, az szombati menetrend, 29 értelemszerűen egy vasárnapi nap, az vasárnapi menetrend, és itt szokott az eljönni, most nem néztem meg, de emlékeim szerint a MÁV-nál az is vasárnap, tehát volt olyan nap, hogy a Budapesten szombat, a MÁV-nál vasárnap, a naptárban meg KED, de ez most lehet, hogy nem olyan, most csak a de úgy emlék, hogy ez a 27 az a MÁV-nál munkaszüneti nap, miközben Budapesten szombat. Lényeg az, hogy most a BKK-ról beszélünk, tehát a péntek szombat, a szombat, a vasárnap pedig vasárnap, és hát természetesen tanszüneti menetrend, nem az iskola idei.
Nézzük ezt a Budapest BKK GÓT tapasztalatokat. Én vagyok a legnagyobb béna, tehát hogy konkrétan tipikusan az történt, ami szokott, hogyha az ember felületesen tájékozódik, rosszul olvassa a híreket, azt olvassa, amit látni szeretne. Tehát, hogy én amikor tájékozódtam erről, akkor nem olvastam el az egész anyagot, hanem csak a leadet. Nagyon megörültem.
Öreg hiba.
Így van. Tehát
és
abszolút...
nem hallgattad a Millás reggelit aznap
hallgattam
reggel, amikor beszéltünk
a reggelit,
erről.
Csak hogy akkor is úgy voltam vele, hogy már tovább gondoltam fejben, hogy ez hogy működik, és a saját logikám szerint elkönyveltem, hogy ez egy szuper sztori, végre, mert ez milyen jó lesz.
Az is.
Igen, csak nem úgy, ahogy én gondoltam. Tehát, hogy az a baj...
Hát az már a te bajod.
Ez de. Abszolút igazad van. Én csak szeretnék segíteni másoknak is, hogyha esetleg azt gondolja valaki, hogy a sima eseti vonaljegyeknél is van felszállók gomba BKK Budapest Go alkalmazásban, akkor nincs. És ez azért problémás szerintem, mert az lenne számomra a logikus, hogy legyen. Hiszen amikor megérkezik például egy villamos, vagy egy busz, amire sokan várnak, és ott feltolul a nép, és mondjuk nem egyedül vagy, hanem másnak is kell jegyet venni, akár mondjuk nincs bérleted, és mondjuk egy kutyának, vagy mit tudom én, vannak ismerőseid, akiknek te vettél jegyet, és te akarod érvényesíteni, akkor ebben az esetben az történik, hogy állsz ott az ajtó előtt, és ugye a villamosoknál még van olyan is, hogy ahol kinyílik, ugye rajta van a kód az ajtón, ami nyílik. Uh-huh. Tehát így mozog a dolog közben, ott tolul egy csomó ember. Háromszor kell érvényesíteni, kicsit bonyolult a sztori, közben félsz, hogy elmegy az egész. Na mindegy, szóval azt gondoltam, hogy de jó, hát akkor csak meg kell nyomni a felszálló gombot, és akkor innentől kezdve érvényesíted a jegyeket, amik már ott vannak az alkalmazásban, hiszen megvásároltad őket, és milyen klassz. Szó sincs erről, tehát azok az ugyanúgy vannak.
És napi jegyekről fölfele vonatkozik, csak
igen, na most
a
következő, miután ezt szembesültem velem akkor, amikor akció volt és történt a sztori, akkor rögtön elolvastam még egyszer a hírt, és ott megálltam, hogy bérleteknél, de mi a bérletnél miért kell felszállok jegy? Tehát miért kell érvényesíteni? Nem is értem. A bérletnek nem az a lényege, hogy felszállok ott a bérletem? Hát miért kell érvényesíteni?
Hát azért a bérletnél is le kell olvasni a kódot, hogy előjön az a kód, amit bemutat az első ajtós felszállásnál a sofőrnek.
Igen, de az csak az első ajtósnál
igen,
van.
Igen.
Akkor annak meg mi értelme, hogy az első ajtósnál ott ugyanúgy le tudja pattintani az érvényesítést a vonalkóddal?
Hát pont, hogy annyira tudja lepattintani a bérletes a vonalkódot, mint a jegyes.
Igen, de ott nincs,
ott nincs érintenie.
Értem, de hát ott sorban állnak az emberek, ott van időre. Így is úgy is sorban fognak állni. Tehát az a mikroszekundum, amit ezzel, hogy is mondjam, elért plusztak, az nem olyan logikus számomra, mint az, hogy ha te...
Nézd, a fő kérdés az, hogy a jegyre miért nem lehetett bevezetni. Ezt nem tudom, én sem jöttem rá, hogy miért valóban...
A blitzelés miatt van ez? Mert annak idején még bent is voltak ugye vonalkódok, például a 17-es villamoson, hogyha jól emlékszem, és ott azokat levették, hogy ne az legyen, hogy így...
Az a blitzelés miatt volt.
Igen. Na jó, de akkor ugyanezt lehet megcsinálni, gondolom, a blitzelés miatt, hogy a felszálló gombot akkor nyomom meg, ha meglátom az ellenőrt.
Ez is gyorsítja, tehát amikor a bérletesek pillanat alatt nem kell oda csoportosuljanak, ez is fejlődés, meg ez is szerintem gyorsítja a felszállást, de tényleg érdekes kérdés, hogy a jegyekre miért nem lehet.
Mindegy, szóval bevezetni. Megmondom őszintén, nyilván az én hibám, és én teljesen azt gondoltam, hogy itt a napi jegyre is lehet. Mm-hmm. Ráadásul például egy ilyen esetekre, ami nyilván nem egy sok mindenkit érint.
Napi jegyre lehet, vonal jegyre nem.
Bocs, napi jegyre lehet, sima eseti vonal jegyre nem lehet, igen. Szóval, hogy miért nem van, nincs olyan, hogy kiválasztasz, hogy mondjuk, hogy három jegyet szeretnél érvényesíteni. Csoportosan például. Nekem többször volt
szerintem
olyan, hogy ismerősökkel mentem.
Ezen majd még dolgoznak.
Jó, okay.
Nézd, figyelj, a tízes gyűjtőt sem értettük, hogy miért nincs benne. Na, a Budapest Go-ban évekig, és most egyszer csak belerakták sok-sok év okay. után.
Még
most...
egy kérdésem, és nem akarok tényleg, én kimondottan pártolom ezt az egészet, és a közösségi közlekedést is, és az alkalmazást is, ami szerintem egyébként tök jól működik, csak ezen nagyon meglepődtem. Miért drágább?
Mi?
A tízes bérlet például, a tízes jegy, az nem drágább?
Nem, az olcsóbb, az kedvezményes.
Akkor melyik, valamelyik drágább az alkalmazásban vásárolva, mint...
Szerintem nem.
Igen? Na, mindegy.
Én nem tudok olyat, ami drágább lenne.
Valahogy úgy éreztem, hogy valahol nem olcsóbb a jegy.
Lényeg az, hogy fölhívjuk a BKK figyelmét, hogy tök jó lenne, hogyha az egészet kiterjesztenék a vonaljegyekre is, és akkor mindenki gyorsabban, és ott... mobiltelefonos, vonalkótúrás
köszönöm szépen Alexandrának.
Tudnánk.
Azt mondja, hogy nem, csak te voltál figyelmetlen. Itt van a legfőső. Kattints már rá, légy szíves.
Már melyikre?
A legfőső
üzenetre.
Ja, nem
csak te voltál figyelmetlen.
Igen, én pont ugyanígy szívtam be egyesként a felszállást. Igen, úgy beharangozták ezt a felszállók gombot, mintha valami világmegváltás lenne, erre a bérletesek kis százalékát érinti csak, írja Alexandra. Ráadásul ugye az volt a legviccesebb,
hogy... A bérletesek elég nagyon nagy százalékot jelentenek a forgalomban, tegyük hozzá, tények kedvéért.
Ráadásul ugye magában az applikációban megjelenik a reklám egy csomó helyen. És ott úgy örülsz neki, hogy jaj, itt van.
Na jó, oké. Okay. Remélem, hogy ez is eljön majd egyszer, és akkor
reméljük. Na jó, menjünk tovább.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ne eceteskedjünk már itt karácsonykor, Ede.
Nem eceteskedek. Dobjunk akkor egy igazi, kellemes, karácsonyi hangulatú zenét azoknak is, akik éppen készülnek még az utolsó bevásárlási kört megtenni valamelyik Bermuda háromszögbe, és ott nem félnek alámerülni. Mert én nagyon félek, sajnos oda kell mennem az egyik ilyen helyre, de az biztos, hogy ott Armageddon lesz. De minden esetre, hogyha ezt dúdoljuk, szerintem akkor túléljük. Na hát egy jó kis karácsonyi hangulatú belga, valakinek ez jött be, van, aki meg...
De úgy érzem, ezt ellensúlyozni kell valamiben.
Igen, mert hideg kiütést kap tőle valaki. Ellensúlyozzuk, mégpedig ugye... Az extremitások évét éltük 2024-ben, 25-ben szerintem még inkább polarizált lesz a világ. Ez is ilyen volt. Az egyik pólust megmutattuk most, és most jön a másik, egy igazán szép karácsonyi köszöntés, mégpedig a versmondó lánytól, Schmidt Anditól. Köszönjük szépen, Andi, hogy felvetted nekünk ezt a verset.
Pedig egészségügyi problémákkal is.
Igen.
Jól hallhatóan küzdött Andi, ez majd mindjárt kiderül.
És minden esetre jön akkor a Milles reggeli és Schmidt Andi karácsonyi verse.
Ady Endre, karácsony. Harang csendül, ének zendül, messze zsonga hálaének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn, a nagy Isten szent kegyelme súgna, szállna. Az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni. Szeretetben üdvözölni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember, ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet. Egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni az Istent, és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világ.
A versmondó lány Schmidt Andi karácsonyi üdvözletét és a stáb karácsonyi üdvözletét hallottátok. Hamarosan egy kis szünet után jövünk vissza. A heti kitekintő rovatunkban Tardos Gergellyel beszélgettünk, az OTP elemzési központ vezetőjével. Mi volt 2024-ben, és hogy mi jön 2025-ben a gazdaságban, kiemeli a legfontosabb pontokat, mire érdemes tehát odafigyelni. Ezzel jövünk vissza nem sokára.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot?
heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Na hát kicsit kinézzünk így 2025-re is, annak tekintetében, hogy idén milyen évet zártunk. Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője van a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát mit lehet elmondani? Röviden...
Hát nagyon röviden, várakozás alatt alakult sok minden. De hogy az elemzők várakozás alatt is, most nem csak a kormány alatt, hogyha a legnépszerűbb mutatószámból, a GDP növekedéséből indulunk ki, akkor azért markáns elmaradás volt. Hogy mi változott, vagy mi ment félre? Ez lenne inkább a legizgalmasabb kérdés talán.
Ugye most Magyarországról beszélünk.
Igen, igen.
Persze. Tehát, hogy ugye mi tavaly szeptemberben, amikor úgy elindítottuk igazán a 24-es prognózist, mert nyilván az embernek mindig van középtávú előrejelzése, de úgy összefordul rá mindig arra, hogy a következő évet azt úgy alapvetően részleteiben meg lehet már számolni, és mi akkor azzal indultunk, hogy ilyen 1,5% körül lesz az idei növekedés, és hát a piac akkor ilyen 2,7-2,8 körül volt, és hát az első negyed év az nem sikerült rosszul, akkor mi is följebb mentünk, és hát aztán ugye igazán tehát a második negyed év egy kicsi, kellemetlen meglepetést okozott, és a harmadik volt az igazán durva, és hogy hát a igazából azt gondol, tehát ugye, hogy nagyjából az volt, hogy mondjuk a piac által várt 2,5-3%, mondjuk már másfél évvel ezelőtt, vagy mindegy évvel ezelőtt álltunk, mert másfél helyett mondjuk lesz 0,4 az idei növekedés, tehát ez egy lényegében egy pozitív nulla. És ha megnézzük, akkor két részen siklott ez ki. Az egyik az nyilván az, hogy az európai növekedés sem ment úgy, mint ahogy ezt vártuk, főleg a szerkezete volt eltérő, tehát igazából ez az emberek továbbra is többet költenek turizmusra és kevesebbet árucikkekre, ez ugye a szolgáltató szektort, ezt nagyon jól hajtja, tehát a mediterrán országoknak nagyon jó ez a helyzet, viszont az északi ipari blokknak, ahova Magyarország is betagozódott, ugye a termelési láncokon keresztül, tehát ezek az országok, ezek látványosan szenvednek. De igazából, ha megnézzük, akkor a magyar gazdaság a régiós versenytársakhoz képest is alacsonyabb, lényegesen gyengébb növekedési számokat mutat, és ennek az oka az az itthoni történet, ez lényegében az, hogy a beruházások azok kétszámjegyű ütemben estek idén, tehát hogy ilyen 14%-15% körül lesz az éves beruházás zakó, és ez a többi országban nincs így. Uh-huh. És hogy igazából ennek ugye az oka az, hogy korábban azért a hazai beruházás, tehát hogy a hazai beruházást azt nagyon megpumpálta az állam. Ugye volt, meg az MNB is volt egy növekedési hitelprogram, ilyen vállalati hitelprogram. És hogy hát ugye korábban, ugye tehát a hazai beruházás rát, az fölment a GDP majdnem 30%-ára, ugye a régiós szintek azok ilyen 21-22-23%-ról beszélünk jellemzően, és mondjuk ez a hazai historikus átlag is, és erről a szintről kezdett esni. És hogy hát igazából ez okozta. Tehát a rövid távú hazai növekedési alulteljesítésnek a fő oka az a beruházás.
Aha, sokat hallottunk a fogyasztásról is, akkor az kevésbé, hogy az nem pörgött föl, mert hogy elég komoly fogyasztás bővülési várakozások is voltak, és mert hogy a reálbér növekedés az fönnmaradt és látványos maradt. Nagy Márton miniszter is ezt okolta többször is, hogy az óvatossági motívum az olyan lassan oldódik, és hát nem fogyaszt a magyar.
Hát ugye az a helyzet, hogy ugye a számokat, ha megnézzük, akkor hát igazából ez nem egészen ez a helyzet, tehát a fogyasztás az a GDP-nek az alá, ez egyik része, vagy ez az egyetlen része igazából a felhasználási oldalon, ahol látunk egyértelműen pozitív dinamikát, tehát igazából rövid bázison ez a negyed év évesítve, vagy az év per év is, alapvetően 3-4% körül számokat látunk, tehát hogy az látszik, hogy a háztartások fogyasztása az gyorsan nő, igazából ennek van, tehát hogyha nem ma az összes többi nulla lenne, akkor ez azt jelenteni, hogy ilyen, mit tudom én, 2,5-nél nő, attól függ, hogy most melyik fogyasztási kategória, de hogy akár ilyen 2,5-3%-kal is nőhetne a magyar gazdaság. Uh-huh. És ezt tehát ennek ezt a pozitív növekedési hatást nullázza le majdnem a beruházás és a gyenge export. Úgyhogy igazából azt mondhatjuk, hogy szerencsére a fogyasztás nő, és ezzel egyébként nem csak Magyarország, a régió legtöbb országában, vagy Európában is azért azt látjuk, hogy a fogyasztás az, ami pozitívan hozzájárul a növekedéshez.
Akkor Gergő, térjünk vissza akkor a beruházásokhoz, hogy azt értem, ezt említetted, hogy az állam nagyrészt kivonult, gondolom, főleg a költségvetés problémák okán, tehát nem tud annyit belefetszölni, de hogy nagyjából általában mitől függ az, hogy beruháznak-e, mondjuk maradjunk a versenyszférán, hogy a cégek beruháznak-e, és ez alapján változhat ez a közeljövőben, tehát innen erről az oldalról kaphat egy lökést a gazdaság a következő években, meddig tarthat ez a mélyrepülés?
Hát ugye kezdjük a driverekkel, tehát hogy mi hajtja a beruházást. Ugye alapvetően a magánszektor cégei azok mikor ruháznak be? Akkor, hogyha a kapacitás szűkében vannak, jó a jövőképük, tehát ez jelenti, tehát kell hozzá egy erős növekedés és jó növekedési kilátás, kapacitás szűke, amit már munkaerő átcsoportosításból nem tudnak megoldani, és nyilván nem árt hozzá egyébként, ha van még egy ingatlan boom egy országban, mert általában azért a beruházásnak majdnem, vagy hát ilyen fele az jellemzően ingatlanhoz kötődik, és tök jó, ha van hozzá olcsó finanszírozás, ne adj Isten, ugye csomó EU-s pénz, vagy mondjuk negatív reálkamat mellett hitel. Ha ezt végig gondoljuk, tehát egy ilyen checklistként így felrakja az ember maga elé, akkor látja, hogy 2022-ig ez teljes, mindent tökre teljesült, nem csoda, hogy ment a beruházás. És aztán ugye 22 után ez átfordult, és hát ugye bekerültünk egy recessziós időszakba, egy csomó szektorban keletkezett többletkapacitás, ugye a reálkamatok fölmentek, az uniós pénz az lényegében kifogyott a rendszerből, és hát az ingatlan boomok is azért egy ingatlan recesszióba fordult át. És hogy ez ugye tök egyértelmű, tehát hogy ezt láttuk tavaly is, és nálunk házon belül volt komoly vita, hogy akkor itt ebből most mekkora beruházás zakol ez, de így is nem voltunk az elemzői konszenzus alján, tehát nem nagyon akartunk itt már ezzel tovább feszkózni, de az a helyzet, hogy benne volt a levegőben az, hogy esik egy komolyat a beruházás még, ugye azt kell tudni, hogy viszonylag ritka az, amikor három egymás, és ugye ez a jövő évre az egyik fő kérdés, hogy mi lesz a magánberuházásokkal, ugye azt tudjuk, hogy az állam a választás előtti évben nyilván próbál segíteni a szerencséjének, tehát hogy nyilván azért el fog pörögni az állami beruházás a következő évben, ugye a magánszektor nagy kérdés. És egyelőre azon nincs jele, tehát annak, mert ugye még rövid bázison is, tehát az utó harmadik negyedévben, negyedév, attól függ, hogy melyik GDP statisztikát nézzük, de hát évesítve ez is 10-15% közötti visszaesést mutatott még. Tehát ugye ebben nem látszik a nagy fordulat. És ugye a beruházás az úgy néz ki, hogy az adott negyed évben azok a beruházások, amik éppen folyamatban vannak, ugye az nem egy negyedévi döntés, hanem az fokozatosan rétegenként rakódik egymásra. Tehát, hogy ilyen, van egy csomó olyan beruházás, amit még elindítottak akár pár éve, és kifutóban van amit egy-két éve. És hogy igazából, tehát egyelőre nem látszik a fordulat, de az biztos, hogy azért nagyon ritka az, hogy három egymást követő évben ilyen mértékű esés kerekeljön sor, mert hogy, ha jól emlékszem, a 23-as az volt ilyen 7-8%, ugye az ideig lesz az ilyen 14-15. És hogy azért a beruházás meghatározó tényezőket is, ha végig gondoljuk ismét, azért elvileg van benne javulás. Tehát azt gondoljuk, hogy a magánszektor számára is már javul a környezet. Egyrészt ugye, hogy a fogyasztás bűvül azért bizonyos szektorokban ott már jelentkeznek kapacitáskorlátok. A másik, hogyha végig gondoljuk az építőipart, akkor a kereskedelmi ingatlan piacon olyan nagyot nem is változik a helyzet, de mondjuk a lakó ingatlanok piacán már azt látjuk, hogy egy műnek az ára erősebb a kereslet. A fejlesztők elkezdtek projekteket, tehát azt gondolom, hogy ott látunk egy változást. A reálkamatok lejjebb jöttek, ugye ami uniós pénz van, azt, annak az elköltését valószínűleg a választásra időszíti a kormányzat is. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy kicsit javul a helyzet, ebből mi azért tehát azt gondolom, hogy és a jövő évi előrejelzésünknél a kockázat, mi 2% körül növekedést várunk jelenleg, és azt gondolom, hogy ha a kockázatokat kell végigszámolni, akkor nyilván a negatív, tehát hogy a hazai dolgokból a negatív kockázat az pont a beruházás, mert hogyha nem lesz javulás, akkor azt gondolom, hogy akkor könnyen lehet, hogy még ez a kettő se lesz meg. De azt gondolom, hogy
ezzel most is a legpesszimistábbak között vagytok, ugye, mert a konszenzus azért ennél jóval magasabban van.
Hát a én szerintem nincs sokkal feljebb egyébként.
Sokkal feljebb? Nekem ilyen 2-6 rémlik, de lehet, hogy a vota
csökkent. Igen, tehát 2-5-2-6. De ugye nem olyan, tehát mondjuk egy hónapja még, amielőtt kijöttek a harmadik, negyedéves részletes GDP adatok, mi is ezt a 2,5 mondtuk körülbelül. Tehát, hogy azután jöttünk egy kicsit lejjebb, meg ugye ehhez hozzátartozik, hogy tehát nem csak a hazai konjunktúrában, hanem ugye az európaiban sem látszik egyelőre még a mennyei világosság. Tehát, hogy igazából ugye azt látjuk, hogy nyilván javul, tehát azt gondoljuk, hogy a fogyasztás az erős maradhat idén is. Ott ugye és ezt nem beszéltük át még az idei évnél, hogy ugye a fogyasztásnál azért van ez a kettős megítélés, mert egyrészt látjuk, hogy ez viszonylag gyorsan nő, de ugye nőhetne gyorsabban is ugye ez a másik, mert hogy azért tényleg nagyon sok a lakossági megtakarítás, tehát a GDP 4-6%-át szokta megtakarítani mondjuk az elmúlt pár évben a hazai lakosság, és ez jelenleg inkább ilyen 9 körül van. Tehát, hogy lenne még benne tartalék, és hogy emiatt bízunk abban, hogy az idei az legalább olyan erős lesz, miközben egyébként azért a reál bérdinamik az nem lesz akkora idén, vagy jövőre, mint idén. És hát azt is látjuk, hogy a munkaerő piacon kezd egy kicsit, tehát kezdenek a számok romlani olyan szempontból, hogy ugye emelkedett a munkanélküliség, ugye halljuk azt, hogy főleg az iparban, az autóipari cégeknél van esély annak, hogy elbocsássanak munkaerőt, és hogy hát egyébként a foglalkoztatottság is jövöget egy kicsit lefele, vagy legalábbis az utolsó adatok szerint. Tehát, hogy azért látszik egy olyan, hogy azért a munkaerőpiaci bizonytalanság az nőhet, vagy növekvőben van. Tehát, hogy ez egy kicsit tehát ugye miatt, tehát ez egy lefele mutató kockázat a fogyasztásnál, és ugye ami meg felfele mutat azért az, hogy azért Európa lassan, törékenyen, de lábbal ki. Az árucikkek iránti kereslet az erősen, tehát ez egy magas bétájú ciklikus dolog, tehát, hogy azért abban bízhatunk, hogy talán ez a kilábalás az eljut addig, hogy akkor az iparcikkek iránti kereslet is élénkülhet. Ugye ez azért hathat a magyar gazdaságra, lesznek új kapacitásaink, amik tényleg azért az a helyzet, hogy ez a pár nagy beruházás, ami elkezd termelni, ez azért a következő években komolyan hozzájárulhat a növekedéshez. Tehát, hogy ezek felfutnak, ez azért rántat a magyar gazdaságon, úgyhogy azt gondolom, hogy egyelőre ilyen szimmetrikusnak tűnnek a kockázatok, tehát azt gondolom, hogy így a növekedésben, tehát hogy most tehát nem az van, hogy oké, akkor 2, de hogy ezért nagyon kell imádkoznunk, hanem tényleg ha minden úgy jön ki, akkor látunk egy egyenletes felfutást a növekedésben, ahogy ez a negatív beruházási hatás egyre kevésbé érvényesül, erős marad a fogyasztás, és akkor így élénkülhet a hazai GDP szám is.
Oké. Okay. Gergő, hát nagyon szépen köszönjük. Nagyon szép körkép volt szerintem. Tök sokan tisztábban látunk, hogy akkor mi is történt itt, illetve mik a fő problémák, illetve fő összetevői a magyar gazdaság idei vártnál gyengébb teljesítményének, meg a jövő évi kilátásokat is akkor szépen átfutottuk. Nagyon szépen köszönjük az egész éves sok-sok szakértést és hasznos háttérinformációt, amit kollégáiddal együtt nekünk biztosítottatok. Kellemes ünnepeket, és találkozunk jövőre.
Kellemes ünnepeket, boldog új évet, és hát találkozunk jövőre.
Okay. Köszi szépen, szervusz! Tardos Gergellyel beszélgettünk, az OTP elemzési központ vezetőjével.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Hamarosan beszélgetünk majd a következő blokkban Feledi Botond külpolitikai szakértővel is, hogy egyáltalán mi vár ránk a világpolitikában jövőre, de Hegedűs Évával, a Granit Bank NRT elnök vezérigazgatójával is fogunk beszélgetni, hiszen ma tőzsdére vonul, így van, és a Bét csengőt csengeti meg
a Granit Bank,
úgyhogy több információ is van. Jönnek a hírek Czoller Anditól, jövünk vissza mi. Van még egy jó pár karácsonyi témánk és muzsikánk is ebben a műsorban. A halakról is beszélni fogunk, köszönjük szépen. Beküldte a kedves hallgató, hogy a hal olyan, mint az élet, büdös, drága és veszélyes. Idézett Szili Laci cikkéből, amiben próbál laikusoknak útmutatást adni, hogy kell halat készíteni különböző módon a 444.hu-ról. Úgyhogy nyilván egy viccről van szó már, mint az idézetben. Így fogalmazta meg a hozzáállását a halfogyasztáshoz a magyar lakosságnak. De hát majd felhívjuk Lévai Ferencet, és ő el fogja mondani, hogy hogy alakul a halfogyasztási főszezon, meg hogy egyáltalán milyen volt az év. Ugye ő a MAHAL szóvivője, az a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, úgyhogy erről is lesz szó ebben a műsorban.